Jó Isten áldjon benneteket, és boldog új évet kívánok, így kicsit megkésve, most találkozunk. Hogy vagytok? Hideg van, nehéz az élet, nem? Jó van. Sok erőt kívánok nektek, és sok áldást erre az évre tényleg, hogy tapasztaljuk meg az Úrnak a segítségét. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, mennyire látjátok előre az életeteket. Nem nagyon igaz, de abban bízhatunk, hogy a Jóisten velünk van, és szeret bennünket, és ebbe kapaszkodjunk bele, a többit meg majd meglátjuk. Volt egy játék a gyülekezetünkben most itt az év végén, és azt a...
Talán ilyen, egy kicsit nem éljük fenni.
Igen, hangosan beszéljek?
Egy kicsit.
Jó.
Na, nem értem, csak...
Szóval többféle mondatot kellett folytatni, hogy hogy tekintesz előre az évedre, és volt egy ilyen kérdés, hogy mitől lesz különleges ez az év? Ugye hát ezt most nem kell, hogy elmondjátok, nem akarok itt faggatni senkit, de ez egy jó kérdés szerintem. Mitől lesz különleges ez az év? És emlékszem, hogy a legtöbben mindenki magának válaszolt, aztán megosztottuk, és mindenki azt mondta, hogy hát majd az Úr megmondja, nem tudjuk. De legyen bennünk ez a remény, hogy egy különleges évünk lesz az idei év is. Kihívások is biztosan lesznek benne, örömök is. A Jóisten adja, hogy így legyen. Az úrvacsorai Isten tisztelet az mindig egy fontos alkalom az életünkben, és azt hiszem, hogy egy évelei úrvacsori alkalom az még inkább fontos, mert az egész évre vonatkozóan is van egy visszatekintés az elmúlt évünkre, egy kiértékelés, meg egy előretekintés is. Ugye ez lesz jövő héten, ha jól tudom?
Igen.
Úgyhogy én ehhez a gondolatkörhöz szeretnék ma kapcsolódni az ige hirdetésben, és egy olyan ige szakaszt hoztam, ami mióta én is osztok úrvacsorát, azóta úgy kicsit jobban előtérbe került számomra ez az ige szakasz, mert hogy ezt sose olvassuk fel, pedig az ige, vagy az úrvacsorai gondolatoknak az egyik fontos momentumát tartalmazza. Talán azért sem olvassuk fel, mert egy kicsit olyan kellemetlen ez a szakasz, vagy hát már nem annyira odaillő. Ugye, hogy lehetne röviden összefoglalni, hogy mi az úrvacsora? Szövetség megerősítése. Egy, milyen ünnep? Egy örömünnep. Igaz? Egy örömünnep. Majd erre szeretnék is visszatérni később. A Jézus életében olvassátok el Ellen White nagyon sokat ír erről, hogy ez egy öröm. Örömünnep. Ha nem ez történik, nyilván az se tragédia, de lemaradunk sok áldásról, hogyha nem egy örömünnepként tekintünk az úrvacsorára. Ez a szakasz, talán lehet, hogy már ki is találtátok, ez a korintusi levélben van az úrvacsorával kapcsolatban, egy kicsit hosszabb szakasz, ha aki szeretnék fellapozni a korintusi első levélnek a 11. fejezetében, a 26. verstől a 32. versig fogom elolvasni ezt a szakaszt az igéből. Keresem itt magamnak, hogy szem előtt tudjam tartani, hogy a vázlatom mellett lássam ezt is. Ugye a korintusi gyülekezetről sok mindent el lehet mondani, hát voltak elég komoly problémák is a gyülekezetben, többek közt az úrvacsorával kapcsolatban, és hát ugye Pál apostol nekik írt elég részletesen az úrvacsorával kapcsolatban, és ugye innen szoktuk mindig lelkészek, presbiterek idézni ezt a szakaszt. Talán emlékeztek rá, vagy biztos, hogy emlékeztek rá, hogy én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, és ugye az úrvacsorai szereztetési igék érdekes módon nem az evangéliumokból vannak megörökítve, hanem Pál apostol szavaiból, aki önmaga nem vett részt, legalábbis ezen az első alkalommal nem vett részt az úrvacsorán, amikor a Jóisten ezt a különleges emlékünnepet hát megalapította. Ezt a szakaszt én most kihagynám, ez majd egy hét múlva el fog hangzani, de van itt egy fontos rész, amiről ma fogunk gondolkozni. Ez a 26. verstől terjedő szakasz. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul leszi az Úr kenyerét és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a pohárból, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Ugye egy kicsit olyan szomorkás, mert egy aktuális, mármint ott a gyülekezetben egy aktuális problémára világítanak rá ezek a szavak, és egy kicsit olyan figyelmeztető és szigorú hangja van ezeknek az üzeneteknek, de ezzel együtt nagyon aktuálisak számunkra is, mert fontos üzenetet fogalmaznak meg, még ha kicsit ilyen szigorúbban is az úrvacsorával kapcsolatban, hogy az úrvacsora az, ugye nekünk a hitünk tanítása szerint ez nem egy varázslat. A Szentírásnak ez a tanítása, hogy nem varázslatról van szó. Az úrvacsora tehát önmagában nem okoz változást az életünkben. Miközben a legkülönlegesebb ünnep a Biblia szerint, mert maga Jézus Krisztus alapította, és óriási kiváltságban van részünk, hogy ezt ismerhetjük, megélhetjük, gyakorolhatjuk, ráadásul békés körülmények között. Ekközben nagyon fontos azt látnunk, hogy önmagában ez a cselekmény ez nem okoz változást, csak hogyha a szívünk kész erre, hogyha értjük. A Bibliában ebben a szakaszban, amit Jézus Krisztus a lábmosás szereztetési igéjében ír le, ott szerepel a legtöbbször egymás után az, hogy értitek? Hogy mit cselekszem? Te most még nem érted, de ezután majd megérted. Boldogok lesztek, ha értitek. Tehát itt nagyon gyakran szerepel ez a kifejezés. Tehát értenünk kell ezt a úrvacsorai szimbolikus, nagyon tömör tanítást, és hát nagyon sok mindent persze el lehet itt az úrvacsorával kapcsolatban mondani, maradjunk ennél az ige szakasznál, amit ugye fel is olvastam. Itt egy rövid összefoglalást találunk, amikor azt mondja, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Ugye hát egy emlékünnep az úrvacsora, egy örömteli emlékünnep, ahol megemlékezünk Krisztusnak a haláláról. Picit olyan furcsa ez, hogy egy örömteli szót használunk, miközben a halálról emlékezünk meg, de nekünk Krisztus halála az életünk. Ahhoz, hogy mi éljünk, ahhoz, hogy mi akár csak itt a Földön éljünk, akár az örök életre gondolunk, ahhoz Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Az a bűnnek a természetét leplezi le ez az ünnep, és a szabadulásnak az útját, egyetlen útja van a szabadulásnak, ha elfogadjuk Krisztusnak az áldozatát, azt a sokszor elhangzott és végig gondolt áldozatát, amit mégis jó újra meg újra átgondolni. Ugye ez az ige szakasz aztán folytatódik, és egy segítséget nyújt ott az aktuális probléma kapcsán, de úgy hiszem, hogy mindannyiunknak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan gondoljunk az úrvacsorára. Ha megengeditek, ezt csak szóban idéznék most egy ige szakaszt a Bibliából, ami első gondolatként tényleg szeretnék elmélyíteni, hogy ez egy örömünnep. Azt írja az egyik evangélium, hogy a tanítványai közül kettőt elküldött Jézus, menjetek el a városba, és egy ember jön előtökbe, aki egy korsó vizet hoz. Kövessétek őt. És ahova bemegy, mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdi, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutat nektek egy nagy vacsoráló házat berendezve, készen. Ott készítsétek el nekünk. Miért olvastam föl ezt az ige szakaszt? Ti hogy képzelitek el az első úrvacsorai alkalmat? Ugye nagyon sokszor úgy hiszem, amikor ebbe belegondolunk, leköti a figyelmünket a jelenlévőknek a lelkülete, hozzáállása, Júdás, Péter, ugye megy a bögdösés, hogy kikezdje a lábmosást, Jézus szótlanul megmossa a tanítványok lábát, pedig nem neki kellett volna, ugye sok ismerjük ezt az epizódot, de hogy nézett ki ez a hely belülről? Hogy képzeljük el? ez az ige szakasz egy kis segítséget jelent. Egy kis alaksori pincehelyiségben volt az úrvacsora? Igen, nagy vacsoráló házad, berendezve készen. Ugye, tehát egy olyan szinte már-már fényűző helyet kell, hogy elképzeljünk, ahol Jézus tudva azt, hogy az ő áldozata mennyire fontos, és hogy itt minden arról kell, hogy szóljon, hogy ezt soha ne felejtsék el a tanítványok. Én úgy hiszem, hogy egy olyan helyre vitte el Jézus a tanítványokat, ahol még soha életükben nem jártak. Ismerjük, tudjuk, hogy milyen életkörülményeik voltak, hogy Jézus Krisztus tudta azt, hogy az embernek szüksége van arra, hogy kilépjen a hétköznapoknak a forgatagából, és szüksége van az embernek arra, hogy valami olyan benyomás érje, amikor fontos dologról van szó, ami nem illeszkedik bele a hétköznapoknak a rendjébe. Miközben maguk a szimbólumok az egyszerűségről szólnak, az a hely, ahol az úrvacsorát vették a tanítványok, ez egy olyan hely volt, ami tényleg ennek az örömnek a kifejeződése volt, ennek az örömteli áldozatnak a kifejeződése volt. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom addig veletek, akkor honvágyot akart ébreszteni bennük. Nem arra vártak ott a tanítványok, hogy de jó lesz, ha végre innen elmegyünk, milyen nyomorúságos ez a hely, hanem én minden nap itt szeretnék enni. Valahogy ezt a benyomást szerette volna Jézus elültetni bennük, mert a hitünknek az alapja Krisztusnak a halála, és a célja a hitünknek pedig a Krisztusnak a visszajövetele. Tehát ezt csak inkább így bevezetőként mondtam, hogy egy ilyen örömteli emlékünnepként kell, hogy előttünk álljon ez az úrvacsora, és hát az a szomorú története a korintusi gyülekezetnek, hogy az ő életükben sajnos az úrvacsora az egy olyan ünnep volt, ahol óriási szeretetlenségek fordultak elő magán az ünnepen. És ennek a korrekciójára írta meg Pál ezt a levelet többek között. Az önfeláldozás ünnepén az önzést gyakorolják az emberek. Ugye? Ezért ilyen szigorúak ezek a szavak, tehát. Sokszor úgy vagyunk talán vele, hogy ilyen nehéz szakaszokat úgy nem szívesen olvasunk, mert nem elég bátorító, de a Jóisten az szeret bennünket, jobban szeret annál, mint hogy elhallgassa azt, amikor valamit rosszul teszünk. Az önfeláldozás ünnepén nem gyakorolhatjuk az önzést, sőt, az önzetlenséget kell, hogy gyakoroljuk, de ez az alkalom az örömnek az ünnepe és a Krisztus áldozatának az ünnepe. És hát itt hangzik el ez a mondata Pál apostolnak, hogy mire kell, hogy odafigyeljünk az úrvacsorán, illetve a megelőző időszakban, ez az önvizsgálat. Vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyen a pohárból, és úgy egyen a kenyérből, mert aki úgy eszik és iszik, nem becsüli meg az Úrnak a testét, és hogy mi az az úgy, ugye ez a méltatlan. Ságnak a gondolata, méltó méltatlanságnak a gondolata. Ki a méltó az úrvacsorára? Ki a méltatlan az úrvacsorára? Ugye ez egy nagy kérdés a Biblia szerint. Talán találkozunk is azzal, akár magunk része, hogy hát most nem veszek úrvacsorát, mert nem vagyok rá méltó, vagy másoktól halljuk ezt, hogy hát most nem veszek úrvacsorát, nem úgy készültem. Ismeritek ezt? Nem úgy készültem. Most nem akarok ezekkel a gondolatokkal feltétlenül vitatkozni, de itt az ige egy egészen más dologra világít rá. Egy egészen más összefüggésre, mint amit esetleg sokszor gondolunk ezzel a méltó-méltatlanság gondolattal kapcsolatban. Először is arra, hogy ez egy örömünnep, ahol mi nem lehetünk bizonyos értelemben sosem méltóak. A Bibliának a méltó és méltatlan kifejezése az egészen más, mint amit mi esetleg gondolunk erről. Nem a bűn és a bűntelenség gondolatát jelenti a méltó és a méltatlanság gondolata, nem? Bűntelenül lehet úrvacsorázni? Így van, így van. Tehát az a lényege az úrvacsorának, ez a Krisztus teste és vére, ez a megoldás a bűnre. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ő bűntelen, bocsánat, nem akartam így kellemetlen helyzetet előidézni, de pont ez a, erről szól, tehát nem a bűn és a bűntelenségről szól ez a méltó és méltatlanság kérdése, hanem arról, ami egy picit mást takar, hogy az önvizsgálat során mi az, amit vizsgálunk akkor. Bűnös vagyok, nem vagyok bűnös, elég bűnös vagyok-e, nem. Küzdök-e, nem küzdök-e, vehetek-e úrvacsorát, nem vehetek-e úrvacsorát, ugye? Ez egy nagy, nagy kérdés, és azért is nagy kérdés, mert ugye, hát elég határozott itt az ige, azt mondja, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. Ami vonatkozhat magára az úrvacsorára, de a Bibliából azt is tudjuk, az Úrnak teste az mi? A gyülekezet. Tehát itt a közösségi összefüggésekről is szó van, hogy az egész gyülekezetre is szégyent hozunk. Vétkezik az Úr teste és vére ellen, ugye? És utána azt mondja még, hogy ítéletet eszik és itt iszik. Tehát ennél szigorúbb dolgot nem is lehetne a Bibliában megfogalmazni. Talán azért is nem nagyon olvassuk ezt az ige szakaszt, mert így is esetleg kialakulhat az a tapasztalat, hogy az úrvacsora egy ilyen komor alkalom, ahol ilyen ünnepélyes csendben, most ne értsetek félre, nem akarok valami, nem tudom milyen új szertartást bevezetni, és olvassunk vicceket az úrvacsorán, vagy értitek, tehát nem akarom a komolyságát elvenni, de hogy néha én úgy tapasztalom, hogy néha ez már nem komoly, hanem inkább komor ez az alkalom. Nem az az emlékünnep, nem az a rácsodálkozás van bennünk, mint amit az első alkalommal ott a tanítványok el tudjátok képzelni ebben a nagy vacsoráló teremben, ahol ezek az egyszerű halászemberek bemennek, minden szépen be van rendezve, szőnyeg, zavarukba azt se tudják, hogy hova nézzenek, mit kell itt csinálni, ugye, mint amikor egyszerű ember először ül egy olyan asztalhoz, ahol van kés, meg villa, meg még egy kés, meg még egy villa, meg egy kanál, meg egy nem is tudom micsoda. Ugye, hogy kell ezeket használni. Tehát én így képzelem el, hogy valahogy a tanítványok, Jézus ilyen helyre vezette őket, én úgy gondolom, és a tanítványok valahogy így érezhették ők magukat, hogy nem tudtak ezzel mit kezdeni, ezzel a helyzettel. Mit jelent akkor tehát ez a méltó és méltatlan gondolatkör, amit itt Pál ilyen erőteljesen hangsúlyoz, és ilyen súlyos következményeket helyez kilátásba ezzel kapcsolatban? Ugye az önvizsgálattal kapcsolatban annyit hagyd mondjak még el, hogy ha nagyon leegyszerűsítjük, kétfajta ember van. Vagy kétfajta lelkiállapot, mert mind a kettő lelkiállapot jellemezhet bennünket, hol ez, hol az. Az egyik lelkiállapot az önvizsgálat kérdésében az a felszínes lelkiállapot, amikor azt mondom, hogy hát én betartom a szabályokat, nézzétek meg a gazdag ifjút, milyen volt az önvizsgálata. Jézus kérte, hogy nézzen a tükör a törvény tükrébe, hát én ezeket úgy betartom, úgy gyerekkor ez megy, ezt betartom. Ez a felszínes. Ezek az emberek szokták azt mondani, vagy ebben a lelkiállapotban szoktuk azt mondani, hogy valaki kétségbe esetten kér tőlünk tanácsot, mit szoktunk neki mondani, ha hitbeli elakadása van, csináld jobban. Ugye, ez a Bibliában nincs benne ez a tanács, csak mondom nektek. De nagyon gyakran ezt a tanácsot, ugye, gyerekek, nagyon padlón vagyok, nem találom az Urat, csináld jobban. Imádkozz többet. Olvas többet a Bibliát, járjál gyülek. Ezek jó dolgok, ne értsetek félre, csak ez már egy kicsit a másik véglete, a arany középút, az sajnos úgy érzem, hogy hiányzik az én életemből is. Tehát ez a felszínes, a másik meg a tépelődő. Hú, ezt is miért csináltam? Hú, ezt se tiszta szívből csináltam. Hú, ó, ha tudnák, ó. Ismeritek ugye ezt, amikor ott is hibát találunk, ahol Ugye van egy érdekes ige a Bibliában, hogy bár a szívünk elítél, de az Isten nagyobb a szívünknél. Ismeritek ezt az igét? Vannak olyan élethelyzetek, amikor mi szigorúbbak vagyunk a jó Istennél, önmagunkkal szemben. Tehát Isten tisztában van ezzel, és ezért egy nagyon egyszerű tanítása van arról a Bibliának, hogy ki a méltó és ki a méltatlan. A római százados történetére szeretnék utalni, ahol ez a szó kétszer is szerepel. Ez a szó kétszer is szerepel, és nagyon jól megvilágítja, hogy mi emberek mit gondolunk a méltó méltatlanságról, meg Isten mit gondol erről. Ugye emlékeztek erre a történetre, most nem akarom felolvasni, mert csak ennek az összefüggésében említem meg ezt a jól ismert történetet, hogy a római századosnak a szolgája, egészen pontosan a rabszolgája beteg volt, és hogy hát milyen ember volt ez a ez a százados, hogy annyira szerette ezt a szolgáját, valószínűleg ez a szolga is ugye rászolgált erre, és tényleg nem csak azt tette meg, ami kötelező volt, hanem szerette a vezetőjét, és segített, vagy tehát elvégezte a feladatait tisztességgel. Súlyos beteg volt, és ugye küldötteket, tehát nem is ő maga, küldötteket küld Jézushoz, hogy elhívja meggyógyítani a szolgáját, és a küldöttek, ahogy beszámolnak erről a kérésről, akkor megszólalnak a zsinagógában a lelki vezető zsidók, és azt mondják Jézusnak, méltó, hogy megtedd neki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Hogy gondolkoznak az emberek a méltóság kérdéséről? Ki méltó?
Cselekedetek.
Két dolog. Az a méltó, aki jól viselkedik velünk, ugye szereti a mi népünket, és az a méltó, aki támogat bennünket, aki áldozatokat hoz. Ugye? Hát ilyenek vagyunk mi emberek. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Van ez a szép mondás, tehát mi egészen másképp gondolkozunk a méltóság kérdéséről, sajnos. Tehát Pál apostol nem ebben az értelemben mondta azt, hogy vizsgálja meg magát az ember. Szereted? Szereted és támogatod Isten egyházát? Akkor vehetsz úrvacsorát? Ha nem, akkor nem. Ez egyébként nem mellékes dolog, tehát nem akarom ezt rossz megvilágításba helyezni, hogy nem fontos a szeretet, nem fontos a támogatás, sőt, hát most már csak önellentmondásba is kerülnék, mint az egyházterület titkára, Géza délután már hívna, hogy Ferikém, miről beszéltél te? Gyere csak! De, hogy nem látunk sokszor tovább annál, mint ameddig az órunkig, ugye, és Jóisten valami mélyebbet szeretne megértetni velünk. Mit mondott ez a százados, akinek a hitét megdicsérte, akinek az életében a Szentlélek munkálkodott? Aki aztán a küldötteket elküldte, de látta, hogy egyre rosszabbul van a beteg, és zavarában nem is tudta, hogy mit tegyen, és mégis oda ment Jézushoz. Ő maga személyesen. Magamat sem tartottam érdemesnek, méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ugye? Ki méltó? A méltatlan, a méltó. A méltatlanságunk tudata az egyedüli feltétele az úrvacsorának. És éppen annak nem kell úrvacsorát vennie, aki úgy gondolja, hogy ő méltó rá. És ezt a Jóisten nem azért mondja, hogy ne vegyen úrvacsorát, hanem azért, mert nem érti az úrvacsorának a lényegét. Nem elküldi Jézust magától a százados, hogy majd, ha méltó leszek, segíts rajtam. Ugye a százados nagyon értette az evangéliumot, tudva tudatlanul, egy római százados volt, és a zsidók nagyon nem értették az evangéliumot, azok a vallásos vezetők, amikor azt mondták, hogy méltó, hogy megted neki. Ők a cselekedetek általi üdvösségben hittek. Ez egy óriási veszély, a cselekedetek által való üdvösség. Nekünk embereknek óriási ez a kísértésünk, hogy cselekedetekből üdvözüljünk. Főként nekünk, adventistáknak, akik nagyon jól ismerik a Bibliából, hogy milyen szempontjai vannak Istennek az igaz életre vonatkozóan. Nem? Nézzük csak, mit kell csinálni. Ugye? Emlékszem, mikor volt egy beszélgetés, és valaki kijavított, mondtam, hogy hát a Biblia egy kézikönyv az élethez, amiben benne van, hogy hogy kell élni, meg mit kell csinálni. És akkor mondta nekem, hogy nem. Hogyha a Biblia abból a célból adatott volna, hogy egy kézikönyv, hogy mit kell csinálni, akkor Jézus miért jött el? Akkor a megváltás arról szólt volna, nem, hogy Jézus egy nagy bombázóval fölé repül a föld fölé, és szórja a Bibliákat. Gyerekek, itt a kézikönyv. Nézzétek csak. Olvassátok el, és tudjátok. Olvassátok el, tudjátok meg, hogy hogy kell szeretni. Az a bajunk, hogy mi tudjuk, hogy hogy kell szeretni, de nem csináljuk. Nem az a bajunk, hogy nem tudjuk. És az úrvacsora pontosan erről szól. Az úrvacsorának az üzenete nem az, hogy Isten elmond egy újabb parancsot, hogy mit kell csinálni. Hanem az úrvacsora pontosan arról szól, hogy én szeretlek. Annak ellenére szeretlek, hogy te nem szeretsz. Nem csak engem nem szeretsz, hanem a többieket se szereted. Ugye, amikor a kislányom mondja 5 évesen, hogy apa, miért dühösködsz annyit? Nem érted? Miért dühösködsz? Ilyen apróságon miért dühösködsz? De megszeppenek, hogy persze a lányom jó tükör, nem csak azért, mert ő is dühösködik egyébként, tehát hogy ugye volt kitől örökölni. Most az a nagy felismerésem, hogy Jóisten azoknak az embereknek, akiknek nehezebb a szembesülés, azoknak a Jóisten gyermekáldást ad, és ha máshogy nem, akkor így biztos, hogy tükörbe lehet nézni. Szóval a Pál apostol szíve fájdult meg, és nem az ítélkezés hangján, és nem az ostorozás hangján mondja ezeket a szavakat, hanem a kérlelés hangján. A büszke ember az, akinek megtérésre van szüksége. Az az ember, aki elégedett magával. Az az ember az, aki az úrvacsorán nem biztos, hogy igazán értékeli. Tehát amikor benned megfogalmazódik az a gondolat, hogy hát most lehet, hogy nem veszek úrvacsorát, mert úgy érzem, hogy nem stimmel minden, akkor vegyél úrvacsorát. Akkor vegyél úrvacsorát. Az úrvacsora nem arra szól, hogy megünnepeld, hogy már milyen ügyes voltál, hogy már nem vétkeztél hány napja, ugye? Hanem annak az emlékünnepe, hogy mi nem tudunk szeretni. Minél jobban próbálkozunk, annál kevésbé tudunk. És az egy csoda. Krisztus áldozatának a csodája, amikor mi szeretünk, azok nem is mi vagyunk. A Bibliának ez a tanítása. Emlékeztek, mit tanít a Biblia? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség. Ez minek a gyümölcse? Az erőfeszítés gyümölcse? A 20 éve gyülekezetbejárás gyümölcse?
Nem. A lélek.
A lélek. Minél méltatlanabb vagy, annál inkább alkalmas vagy arra, hogy oda menjél Jézus Krisztushoz. Annál nagyobb benned a nyitottság arra, hogy igen, én ezt se tudom jól. Én azt se csinálom jól. Istenem, mutasd meg, hogy mit tegyek. A szembenézés, az őszinte szembenézés, az őszinte számvetés az nem kínzás. Isten nem gyönyörködik abban, hogyha mi tükörbe nézünk, és na, ugye, látod, hogy mi vagy? Adni akar nekünk valamit, és mi csak akkor tudunk elfogadni valamit, hogyha üres a kezünk. Ezt ismeritek, nem? Spurgeon nagyon szépen megfogalmazta, küzdhetünk mi lelkészek, hogy jobbat mondjunk, de nála nem tudunk jobbat mondani. A kegyelem kútjából csak üres vödörrel lehet meríteni. A kegyelem kútjából csak üres vödörrel lehet meríteni. A méltatlanság tehát nem más, mint bűnbánat nélküliség. Aki bűnbánat nélkül vesz úrvacsorát, az nem becsüli az Úrnak testét, hiszen abból a célból született ez az emlékünnep, hogy van értelme a szembenézésnek. Ugye a világban azért nem népszerű, vagy a mi életünkben is, ha elfeledkezünk erről, azért nem népszerű dolog a bűnbánat, mert hát ez egy fájdalmas dolog, és ki szeret szenvedni, főleg értelmetlenül. Ki szeret magába tekinteni, rádöbbenni arra, hogy a legjobb dolgaink, a legszentebb cselekedeteink is hibásak. Csak ilyen őrült filozófusok, mint La Rochefoucauld, ugye a híres francia gondolkodó, van egy csomó mondata, az emberi gyarlóságról utánozhatatlan tömörségre beszél, azt mondja, hogy erényeink többnyire álcázott bűnök. És ezt, ha az életben kicsit végig gondoljuk, hogy néha megteszünk valamit, és ha az emberek látnák, hogy mi azt miért tesszük meg, azt miért tesszük meg? De nem kell őrlődnünk, tehát. A felszíneseknek azt mondja Isten, hogy egy kicsit vedd komolyabban. Egy kicsit figyelj oda azokra az emberekre is, akik nem hízelegnek neked. Ugye van egy mondás, hogy figyelj az ellenségeidre, mert lehet, hogy igazuk van. És ugye keressük azokat az emberek társaságát, akik, Feri, olyan jó volt ez a prédikáció. És ha valaki azt mondja, hát Feri, ez nem volt jó. Ugye melyik emberrel vagyok jóban, kire hallgatok, aki pozitívan visszajelez. Isten jobban szeret annál bennünket, mint hogy benne hagyjon valami rosszban. Ő visszajelzéseket akar nekünk adni. És az úrvacsorára való felkészülés, hogy ez olyan ünnep legyen, hogy mi ott tényleg egy ilyen nagy vacsoráló házban érezzük magunkat, ahol csodálkozunk az örömtől és a lelkesedéstől, hogy Isten mennyire szeret bennünket, ahhoz szembe kell, hogy nézzünk, hogy miről szól ez az ünnep. És nem ott az úrvacsorán, hanem előtte. Akár egy kicsivel korábban előtte. Ugye a tanítványok, kérdezlek benneteket, mennyire voltak méltó állapotban az úrvacsorán? És mennyire voltak tisztában van a méltatlanságukkal? Még ez is erős teljes kérdőjeleket vet föl. Péter is csak azért mondta azt, hogy a kezemet meg a lábamat is mosd meg, mert Jézus figyelmeztette, hogy semmi közöd nincs én hozzám, hogyha nem moslak meg. De mi volt az alapvető lelkiállapot a Péternek, és persze a többieknek is? Mi az az életünkben, mi az a lelkiállapot, ami a leggyakoribb lelkiállapot, és ami örökké semlegesíti a kegyelemnek a hatását? Én ezt jobban csinálnám. Én ezt jobban csinálnám. Ugye mi mosolygunk ezen, hogy 3,5 évig hogy lehettek ilyen lelki állapotban ezek a tanítványok, hogy így bántak egymással, meg ennyire nem, mert nem veszik észre, hogy ha Péter ezt mondja, hogy a kezemet meg a lábamat is mosd meg, hát én nem akarom, hogy semmi közöm ne legyen hozzá, de akkor miért nem jutott neki eszébe, hogy ő mossa meg a több... De nagyon tudjuk, de pont ebben a lelki állapotban vagyunk, figyeljétek meg, hogy én ezt jobban csinálnám. Ez egy örök menedék, egy földi idézőjeles menedék az életünkben, amikor mi úgy gondoljuk, hogy jobban csinálnánk a dolgokat, mint mások. Emlékszem, gyerekkoromban jártam gyülekezetbe, és a busszal jártunk gyülekezetbe, ugye a 80-as, 90-es évek környékén még az autó az tényleg luxus volt, és hát olyan busszal jártunk, az csak ilyen kis nosztalgia, bocsánat, hogy tyúkokat, meg kutyákat, meg ilyeneket is vittek föl ugye a falusi közegbe a buszokra, hogy nagy zaj, meg ricsaj, meg tollak repkednek. Tehát, hogy érdekes volt, így emlékszem a szombatnak a ünnepi hangulatában ezek a dolgok, de a legérdekesebb, hogy miről beszélgettek az emberek, sose felejtem el. Miről? Hát üzleti dolgokról, de ugye ez a rendszerváltás környéke volt, és ha én lennék Antal József, ha én lennék ez meg az, ha én így, ha én úgy. A legviccesebbek azok volt, hogy a Dallas sorozat az akkor ment a tévében, és ha én lennék Bobby, ha én lennék Bobby, mert idős nénik beszélgettek előttem, hát azt sem tudtam, hogy bírjam ki, hogy ne nevessek föl, ahogy ott beszélgetnek, hogy ez a dzsoki így, meg úgy, és ugye kilépünk a saját kis életünkből, nem nézünk szembe vele, hanem a mások életét akarjuk élni. Isten nem szeretné, hogy mások életét éljük. Isten azt szeretné, hogy a saját életünket éljük. Azt szeretné, hogy boldogok legyünk, és nagyon szeretne megfosztani bennünket ettől a csapdától, ami semlegesíti a kegyelmet, hogy én ezt jobban csinálnám. Ez a legtragikusabb bűn. Ellen White erről nagyon sokat ír, és a Bibliából nagyon egyértelműen kiderül, hogy hát most, ha ilyen távoli példát hadd hozzak nektek, melyik súlyosabb betegség, a nátha vagy a daganatos betegség? Ugye, hát néztek rám, hogy hát Feri, azért valami komolyabb kérdésre készültünk. De melyik súlyosabb? Ugye, hát egyértelmű, hogy a daganatos betegség. És akkor én kérdezlek benneteket, hogy melyiknek súlyosabb a tünete? Ugye? A bűnöket sokszor a tüneteik szerint rangsoroljuk. És Jézus Krisztus meg a súlyosságuk szerint rangsorolja a bűnöket. Vannak egyértelműen durva bűnök, káromkodás, a veszekedés, a verekedés. És tudjátok, mindannyiunknak van is egy ilyen listája egyébként a súlyos bűnökkel kapcsolatban, de Istennek is van egy ilyen listája. Bizonyos értelemben minden bűn bűn. De mégis melyik a legsúlyosabb bűn? Az ítélkező, beképzelt mentalitás. Az ördögnek is ez volt a veszte, és a mi életünkben is ez a gyökere nagyon sokszor. Ez a háttere ennek az én ezt jobban csinálnámnak. És ez lehet a háttere annak, hogy ítéletet eszünk és iszunk esetleg. Ha visszagondolunk, nem akarok rossz érzéseket kelteni bennetek, de hogy talán lehet, hogy mi is vettünk úgy úrvacsorát. Az is szomorú, hogy nem vettünk úrvacsorát, pedig átéreztük a méltatlanságunkat. Minél kevesebb legyen ilyen, illetve ne vonjuk ki magunkat az úrvacsorától, de az is szomorú, amikor olyan nehezen állunk szóba ezzel, olyan nehezen mondunk le erről. Nézzétek meg Pétert. Péter átérezte a méltatlanságát, amikor Jézus megjelenik neki sokadjára, és kérdezi tőle, hogy Péter, szeretsz-e engem? Emlékeztek? És Péter válaszol, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Én eddig azt hittem, hogy tudom, hogy szeretlek, de most már te tudod, hogy szeretlek. Megint megkérdezi Jézus, és ugye ismerjük ezt a történetet, hogy Jézus milyen szeretettel vezeti Pétert a bűnbánatra, meg a bűnbocsánatra, meg a felszabadulásra, és emlékeztek, hogy folytatódik ez a beszélgetés? Nagyon érdekes, hogy Jézus megjövendöli Péternek, hogy mi vár rá, hogy Péter, most erős vagy, oda mész, ahova te akarod, de eljön az idő, amikor majd más vesz föl téged, és oda mész, ahova nem akarod. És Péter ránéz Jánosra, és megkérdezi, hogy vele mi lesz. Emlékeztek?
Igen.
És olyan udvariatlannak hat Jézusnak ez a szava, amit nem először mond el a Bibliában, hogy mi között hozzá. Hogyha ő élben marad addig, amíg én visszatérök, akkor is mi között hozzá. Te kövess engem. De ezt a Jézusnak ezeket a szavait ugye a a mai kultúránkra vissza kell fordítanunk, mert a mi kultúránkban az, hogy mi között hozzá, az tényleg egy udvariatlan dolog. Többnyire a suliban szoktuk ezt mondani egymásnak, meg ilyen haveri körben, nem? Vagy valami olyan helyzetben, vagy jogosan, vagy jogtalanul, amikor valaki tényleg úgy a helyére akarunk tenni, hogy öreg, mi nem vagyunk, nem vagyunk jóba. Mi között hozzá, nem tartozik. De Jézus inkább ezt az oldalát fogalmazza meg, ami azért udvariasabb és kedvesebb és szívhez szólóbb, hogy ez nem tartozik rád. Ez nem tartozik rád. Ott is Péter épp a bűnbánat állapotában van már Jézus kereszthalála után, de milyen gyorsan átlép ebbe a lelki állapotba, hogy a másik ember életét akarja élni. Vele mi lesz? Ez a kíváncsiság. Az ő élete hogy van, mi van? Isten azt szeretné, hogy mi bátran, félelem nélkül vizsgáljuk meg az életünket. Hogy ne ijedjünk meg az önvizsgálattól, ne meneküljünk az önvizsgálattól, különféle dolgokba, ezernyi dologba lehet menni a tükörbenézés elől, legfőképpen abból, hogy a másik életét vizsgáljuk. Nem azt mondja Péter, vizsgáljátok meg egymást, és úgy egyetek abból a pohár. Vizsgáljátok meg, mindenki magát vizsgálja meg. Önmagunkért felelünk. Persze segíthetünk egymásnak, de nagyon óvatosaknak kell lennünk, mert sokszor úgy érezzük, hogy mi jobban tudjuk, mint a másik. Talán találkoztatok már ezzel a legfájdalmasabb helyzetek egyik, amikor a másik jobban tudja, hogy én mit gondolok. Tudom. Emlékszek egy ilyen vita helyzetre, ez nem velem történt, de olyan megragadó, sajnos negatív értelemben, hogy valakiről állította valaki, hogy mondott valamit. De mondtad, de nem mondtam, hidd már el, és akkor még valaki ott állt, de tényleg nem mondta. Akkor gondoltad! Ugye, tehát mi már elkönyveltük, hogy az úgy van, és nem tud kibújni a skatujából. Az ítélkezés a legsúlyosabb bűn. Hogy csak egy másik példát idézek nektek szóban. Nézzétek meg ezt az igét a Júdás levelében. Jézus Krisztus ott van Mózes teste felett. Mózes ugye meghal. És ott van az ördög is. És emlékeztek, mit ír Júdás? Jézus Krisztus nem mert káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Ha az a Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten, még ez előtte volt, de attól még ő az volt, attól ő volt Jézus Krisztus, Isten fia, ő nem mert káromló ítéletet mondani. Akkor mi? Mi honnan is tudhatnánk, hogy kinek mi a dolga, kinek mi a feladata, mit hogy kéne csinálni. A saját életünkre figyeljünk, mondja Jézus, tanítja ezzel a szakasszal, hogy vizsgáljuk meg a saját életünket, és egy átfordítva pozitívan is olvashatjuk ezt a szakaszt, nem mondunk ellent az igének, hogy vizsgálja meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a pohárból, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, megbecsüli az Úrnak testét. Azaz a gyülekezetet. Nem megítéli, hanem megbecsüli. És nem eszik ítéletet, és nem iszik ítéletet. És ezért erősek és egészségesek közöttetek sokan, és nem halnak meg. Mert nem magukat ítélik meg, meg nem másokat, hanem hagyják, hogy Isten belevilágítson a szívükbe. Ugye a végső szakasza az már nem is kell így átfordítanunk, mert azt mondja, amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Ugye ez egy különleges üzenet, ami nekünk adventistáknak nagyon fontos, akik hisszük azt, hogy vizsgálati ítélet zajlik a mennyben. És hát talán az idősebbek hallották ezt, én gyerekkoromban én is hallottam ezt, hogy hú, most fognak a nevedhez érni, testvér. Ugye ez a vizsgálati ítéletnek van egy ilyen érdekes értelmezése, de nem ez a Bibliának a tanítása, hogy rettegjünk vizsgálati ítélet van rettegünk. A félelemből engedelmeskedünk, hát az mit ér? Semmit. A vizsgálati ítélet tanítása nagyon örömteli dolog, hiszen Isten nem szeretné, hogy mi akkor szembesüljünk a dolgainkkal, amikor már késő. Az az ítélet. Ugye emlékeztek, bibliai történetek tömkelege szól erről, már a Földön is bizonyos értelemben többen megélik az ítéletet, például Júdás, aki a kározatnak az élményét éli át szinte, amikor azt mondja, hogy elárultam, az rádöbben, de már késő, nem tud javítani, nem tud korrigálni. Isten ezt az élményt szeretné, ha mi elkerülnénk, és ezért szólít fel arra, hogy bátran nézzünk szembe az életünkkel. Azt is mondhatnánk nagyon tömören, hogy az önvizsgálat, az isteni önvizsgálat azt a békességet rombolja le az életünkben, ami nem Krisztusnak a jelenlétéből fakad. Azt a békességet, azt a idézőjeles örömöt vagy megnyugvást, ami nem Krisztusnak a jelenlétéből fakad, hanem valami önvigasztalás, váveregetés, vagy ki tudja mi. Tehát ezt szeretné Isten az a mi életünkben is elérni. És hát ez a szakasz egy nagyon bátorító szakasz, mert tényleg egy szülő képét vetíti elénk, nevelni. És a magyar nyelv ugye etimológiája milyen szép, ez a nevel. Miből származik? Növel. Isten nem azért akar bennünket szembesíteni a bűneinkkel, hogy szembesüljünk és elvegyen tőlünk valamit, hanem adni szeretne. Növelni, növeszteni, fejleszteni. És ezek a kellemetlen pillanatok, itt a szombatiskolán említettem egyet az életemből, mikor a jó barátomon keresztül a Jóisten mondta nekem, látnád magad, Feri. Nagyon kellemetlen volt. Sose felejtem el. De nagyon hálás vagyok érte, mert nem mondom, hogy nem követem el azt a hibát, hogy türelmetlenül mondom az igazamat, és legyalulok másokat az igazammal, de úgy érzem, hogy a Jóisten mégis egy ilyen döntő ponton szembesített ezzel a tulajdonságommal, és óvatosabb vagyok. Óvatosabb vagyok, és nem hiszem azt, hogy az igazság Gott bárki is egyedül birtokolhatná. Nekem igazam van, ez az igazság, mindenki másnak nincs igaza, hanem az igazság az sokkal nagyobb, mint én. És sok példát mondhatnátok, azt hiszem ti is esetleg délután, ha igény lesz rá, sort keríthetünk erre, de Jóisten adja az életünkben meg az önvizsgálatnak az örömét. Pilinszky János úgy fogalmazta meg, hogy a mélypont ünnepélye. Néha nagyon kellemetlen, amikor rádöbbenünk, hogy én nem az vagyok, akinek gondoltam magam, de ezek a legnagyobb alkalmak, és az úrvacsora is egy hét múlva, ki tudja még mi minden történik velünk, veletek, de egy kiváló alkalom lesz, és legyen az életetekben. Hogyha megvédett benneteket az Úr a bűntől, akkor azért hálásan emlékezhettek. Hogyha nem figyeltetek oda és beleestetek valami hibába, akkor azért lehetünk hálásak, mert megmutatott valamit az Úr, és ő szeret bennünket, és alig várja, hogy mi közösségbe lépjünk vele. Micsoda ígéret ez a Jézus Krisztus ész, hogy addig nem iszom. Azt mondja, hogy én teszek egy fogadalmat, én nem tudok jó ízűen addig enni és inni ezekből a dolgokból, hogy amíg nem vagyok együtt veletek. Addig én azt mondja Jézus, én úgy megyek el, hogy folyamatosan készítem a helyet, hogy együtt legyünk újra. 2000 éve díszíti Jézus azt a szobát, ami a tied lesz. Mi hogy készülünk, ha jön egy vendég? Mennyi időt szánunk rá? Minél jobban szeretünk valakit, annál jobban készülünk erre. Jóisten nagyon szeret bennünket, nagyon sok időt szán erre a készülésre, és nekünk is nagyon sok időt ad arra, hogy mi is készüljünk erre az örömteli alkalomra, de azt szeretné Isten, hogy ezek a szimbólumok változást idézzenek elő az életünkben. Hogy ha igazán mélyen szembenézünk, akkor nem kell örökké rágódjunk a bűnünkön, hanem megutáljuk a rosszat. Már nem akarjuk csinálni. Elegünk van belőle. Isten csak ezért szeretné a szembesülést, nem azért, hogy megalázzon, hanem hogy felemeljen. A jó Isten adja, hogy így legyen. Amen.